újra kitenni előttetek, és a tovább megyünk Mózes második könyve olvasásában. A 25. részt fogom
elolvasni. Egy kicsit hosszú a rész, de türelmesen odafigyelve meghallgatjuk, és figyelünk arra, hogy az Úr mit üzen belőle. Ekkor így szólt az Úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Ilyen felajánlást gyűjtsetek össze tőlük. Aranyat, ezüstöt és rezet, kék és piros bíbort, karmazsin fonalat, lemvásznat és kecskeszűrt, vörösre festett kosbőrt, delfinbőrt és akácfát, lámpaolajat, balzsamot a felkenéshez való olajhoz és a jó illatú füstöléshez, ónix köveket és foglalatba való drága köveket az efódhoz és hósenhez. Készítsenek nekem szentélyt, hogy köztük lakjam. Egészen úgy készítsétek el, ahogyan megmutatom neked a hajlék mintáját és az egész fölszerelés mintáját. Készítsenek egy 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles és 1,5 könyök magas ládát akácfából. Vondd be színarannyal, kívül belül vondd be, és készíts rá körös körül aranyszegélyt. Önts 4 aranykarikát, és erősítsd azokat a 4 alsó sarkára. 2 karikát az egyik oldalára, és 2 karikát a másik oldalára. Készíts rudakat is akácfából, és azokat is vondd be arannyal. Dugd a rudakat a láda oldalain levő karikákba, hogy hordozható legyen a láda azokon. Legyenek a rudak a láda karikáiban, ne vegyék ki azokból. Tedd a ládába a bizonyságot, amelyet neked adok. Készíts 2,5 könyök hosszú, 1,5 könyök széles fedelet is színaranyból. Készíts 2 kerúbot szintén aranyból. 5-ös munkával készítsd azokat a födél 2 végére. Az egyik kerubot az egyik végére készítsd, a másik kerubot a másik végére, a födél 2 végére készítsétek a kerubokat. A kerubok kiterjesztett szárnyal legyenek rajta, betakarva szárnyukkal a födelet, és egymás felé forduljanak. A kerubok arca a födél felé forduljon. A födelet tedd a ládára, a ládába pedig tedd bele a bizonyságot, amelyet neked adok. Ott jelenek meg neked, és beszélek veled a födérről, a 2 kerub közül, amelyek a bizonyság ládáján vannak. Beszélek veled mindarról, amit majd általad parancsolok Izrael fiainak. Azután készítes egy 2 könyök hosszú, 1 könyök széles és 1,5 könyök magas asztalt akácfából. Vondd be színarannyal, és készítes rá körös körül aranyszegélyt. Készítes rá körös körül 1 tenyérnyi keretet, a keretére pedig készítes körös körül aranyszegélyt. Készítes hozzá 4 aranykarikát is, és erősítsd a karikákat a 4 láb 4 felső végére. A rúdtartó karikák a keretnél legyenek, hogy hordozható legyen az asztal. A rudakat akácfából készítesd, és vondd be arannyal, azokon hordozzák az asztalt. Készítes hozzá tálakat, serpenyőket, korsókat és kelyheket, amelyekkel italáldozatot végeznek. Színaranyból készítesd azokat. Tégy elém az asztalra mindenkor szent kenyeret. Azután készítes lámpatartót színaranyból, 5-ös munkával készüljön a lámpatartó. Szára, ágai, kelyhei, gombjai és virágai 1 darabból legyenek. 6 ága nyúljon ki a 2 oldalából, 3 ág a lámpatartó egyik oldalából, 3 ág pedig a lámpatartó másik oldalából. 3 mandula virág alakú kehely az egyik ágon gömbbel és virággal, és 3 mandula virág alakú kehely gömbbel és virággal a másik ágon. Így legyen mind a 6 ágon, amelyek kinyúlnak a lámpatartóból. A lámpatartó középső szárán 4 mandula virág alakú kehely legyen gömbbel és virággal. Legyen gömb a belőle kinyúló 2 ág alatt is, gömb legyen a belőle kinyúló második 2 ág alatt, és gömb legyen a belőle kinyúló harmadik két ág alatt is, a lámpatartóból kinyúló mind a hat ágnál. Gömbjeik és ágaik egy darabból legyenek, egy darab színarany ötvös munka legyen az egész. Készítes hozzá hét mécsest is, és rakd fel a mécseseket, hogy bevilágítsák az előttük levő teret. Koppantói és hamutartói is színaranyból legyenek. Egy talentum színaranyból készüljön el az egész felszerelés. Ügyelj, hogy arra a mintára készítesd, amit a hegyen láttál. Ezek a leírások elég nehezen értelmezhetők, hiszen jobb lenne, hogyha rajzban látnánk, tervrajzon látnánk, de abban az időben nem tervrajzot készítettek, hanem leírásokat, és a leírás alapján kellett a mestereknek elképzelni, hogy mit és hogyan kell megcsinálni. A most soron következő szakaszok, fejezetek Mózes második könyvéből az elkészítendő sátorral foglalkoznak, annak a felszerelésével, terveivel, tervrajzával. A szent sátorra azért van szükség, mert Isten a néppel akar lakni. Nem olyan Istenünk van, aki távol akar maradni, elrejtőzik, és kikutathatatlan, kitalálhatatlan, hanem Isten közénk jön. Már a zsidó nép között is ott akart lakni. Jézusban viszont örökre velünk van. Nekünk nem kell ehhez építeni szent sátrat, szent hajlékot, nem kell építeni imaházat, elég bérelni, de igazából nem az biztosítja, hogy Isten közöttünk van, vagy közöttünk legyen, hogy van gyülekezeti helyünk. Isten mélyebben akar velünk lakozni. És éppen ezért is, amikor a szent sátorról beszél, mégsem a szent sátorral magával kezdi, hanem ami benne van. Mert nem a sátor, hanem a benne lakozó Úr az igazán fontos. És nekünk is nem a gyülekezeti hely a fontos, hanem a bennünk lakozó Jézus Krisztus. Ezt a szakaszt, amit most felolvastam, négy részre lehet osztani. Az első néhány vers, az előkészítés, mondjam így, hogy bevezetés. És itt mondja az Úr Mózesnek, hogy hirdessen adakozást. Ugyanis a sátor, a gyülekezet építése, a gyülekezet szolgálata, élete anyagi erőforrásokat is igényel. A lelki munkának anyagi természetű vonzatai is vannak. És ezt megtehetné Isten, hogy úgy szépen ránk potyogtassa mindazt a mennyből, a sok forintot, amire szükség van a lelki munkához, de Isten azt mondja, hogy ránk bízza, hogy a szívünk szerint adjunk. Itt ezt olvassuk, hogy gyűjtsenek részemre felajánlást minden embertől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt felajánlásokat. Nem kötelező, hanem ha a szíved indít erre. Hogyha a szíved indít, és a szívedben érzed azt, hogy egyszerűen én szeretnék az Úrnak adni. Persze van kötelező is, hiszen a tized a jövedelmünknek a 10%-a, ez az ószövetségi mérce, amit mindenki adjon az Úrnak, adjon a gyülekezetnek. De ezen felül nagyon sokszor azt kérdezzük, hogy mit kell adnom az Úrnak, mit kell tennem az Úrért. Ez a kötelező. És hogyha csak így gondolunk az Úr szolgálatára, hogy nekem mit kell, mi kötelező, akkor lehet, hogy a szívem távol van az Úrtól. Csak a kényszer hajt. De sokkal mélyebb az, mikor azt kérdezem, mit tehetek az Úrért. Nem, hogy mi kötelező, hanem mit tehetek, mert a szívem annyira szereti az Urat, hogy szeretnék én is tenni valamit ő érte. Még sok-sok évvel ezelőtt olvastam egy történetet, egy afrikai misszionárius írta le, hogy az istentisztelet végén adakozás folyt, és körbevitték a kosarat, amiben kiki belerakta ezt, azt, mit tudom én, egy banánt, vagy én nem tudom, hogy ki mit hozott, milyen volt. És mikor odaértek egy fiatal fiúhoz, és tartották előtte a kosarat, ő azt mondta, hogy ragd lejjebb, ragd még lejjebb, ragd még lejjebb. És végül, mikor a földre rakta, akkor a fiú fogta magát, és beleállt a kosárba. Azt mondta, hogy nekem nincsen semmim, amit adhatnék, de mit adhatok az Úrnak? Önmagamat adom az Úrnak. Mit gyűjtöttek Mózesék? Nemes fémeket. Ugye? Azt mi is szeretnénk gyűjteni. Akkor különböző fonalakat, lemvásznat, kecskeszűrt, különböző bőröket, és ugye meglepődve hallottátok, hogy delfinbőrt, igaz? Hát ez rossz fordítás, mert nem delfinbőrt. A régi fordítás azt mondja, hogy borzbőrt, de az sem jó, hanem ha utána nézünk, nem tudom, hogy ki ismeri azt az állatot, hogy dugong. Na hát ezért nem írták, hogy dugong, mert ezt nem ismeri a magyarok közül senki. Ez egy tengeri emlős, nem igazából olyasmi, mint a delfin, de mégis olyasmi, mint a delfin, mivel tengeri emlős, de ott a Vörös-tenger és az Akabai öbölben őshonos, és ott él, ma már veszélyeztetett faj, de annak idején ezek az arábiai népek arra használták a dugong bőrét, jó erős vastag bőre volt, hogy például sarut készítettek belőle, nagyon strapabíró, erős, ellenálló bőr volt, úgyhogy nyilván a zsidó nép is kereskedelem folytán sok ilyen bőrt fölhalmozott, és ez értékes volt. De nem csak értékes dolgokat kellett adakozniuk, hanem akácfát is. Persze, aki fával fűt, az tudja, hogy most már az akácfa is nagyon értékes, de az akácia, mint fa, azért azon a vidéken eléggé általánosan elterjedt volt. Egy dolog biztos, amit a sátorra adakoztak, azt az Úrnak adták. Amit a gyülekezetnek adakozok, azt az Úrnak adom. Az első dolog, amiről beszél Mózes, mint felszerelésről, amit így hívunk mi, a szövetségláda, vagy frigyláda, így is szoktuk mondani. A szövetségláda, a frigyláda az Úr jelenlétének a szimbóluma. De nem csak szimbóluma, hanem valósága is. Akácfából készül aranyborítással, a hétköznapi kevésbé értékes anyagból készül, mert erre is szükség van. Ha te nem tudsz nagy értéket adni az Úrnak, nem tudsz aranyat, ezüstöt adni az Úrnak, ne gondold, hogy az, amit te tudsz adni, annak nincsen értéke. Az akácfa, amiből ezt a ládát megépítették, ez adta az erejét, az erősségét a ládának. Hogyha a ládát pusztán aranyból készítették volna, lehet egyrészt, hogy még nehezebben emelték volna meg, másrészt az a két kőtábla, amit beleraktak, az nagyon hamar kiszakadt volna belőle. Úgyhogy, ha te akármilyen értéktelennek is tartod mindazt, amit van. Nem tudsz beszélni. Nincsenek neked nagy pénzeid, nagy összegeid, amit az Úrnak adnál. De az a kevés, amit tudsz, és amit jó szívvel adsz az Úrnak, az Isten szolgálatában erő lesz. Az Isten szolgálatában Isten jelenlétét tovább fogja adni másoknak. Ezt olvassuk, hogy az Úr ezt mondja, hogy ott jelenek meg, és onnan beszélek veled. Amikor az Úr megjelenik, akkor szól hozzánk. Sokan úgy gondolják, hogy csak akkor van jelen az Úr, hogyha valami hatalmas csodák történnek. De amikor Isten csendben megszólal, a szívedhez szól, akkor jelen van ő. És érzed ugye most, hogy te hozzád is szól az Úr. De amikor az Úr szól, akkor ő cselekszik is. Amikor a szívedbe hatol a beszéde, és azt mondja, hogy tisztulj meg, akkor megváltozol, és a bűneid lehullanak rólad. Amikor az Úr azt mondja, hogy én most körülveszlek a szeretetemmel, akkor lehull rólad az a magányosság, ami gyötör, és ami miatt esetleg arra gondoltál már, hogy véget kéne vetni az életednek. De amikor az Úr megszólal, hogy körülveszlek téged a szeretetemmel, az sokkal nagyobb szeretet, mint annak a szeretete, aki elhagyott, és aki miatt sírsz. Amikor az Úr szól, végbe megy benned Isten munkája. Figyelj, mert ma Isten szól és cselekszik benned. Ebbe a ládába a törvény 10 parancsolatának a 2 tábláját kellett berakni. Mi ezt mondjuk, hogy 10 parancsolat. Helyesebb úgy mondani, hogy 10 ige, csak a magyar nyelvben már hozzászoktunk, hogy 10 parancsolat. Itt viszont Mózesnek az Úr nem azt mondja, hogy törvényt kell beleraknod a ládába, nem is azt mondja, hogy parancsolatokat kell beleraknod a ládába, hanem bizonyságot, tanúságot. Ugyanis az a 2 kőtábla, amit maga Isten adott Mózesnek, és amire Isten a maga ujjával írta rá a 10 igét, a 10 parancsolatot, ez alapvetően bizonyság, bizonyságtétel Istenről, bizonyságtétel Isten népéről. Erről keveset beszélünk, hogy a 10 parancsolatban nem azt olvas, illetve mi magyarul azt olvassuk, de héberül nem az van, hogy ne ölj, ne lopj, ilyen nagy felszólítások, hanem ott egy olyan ige alak van, amit így lehetne talán pontosabban fordítani, hogy nem fogsz ölni, nem fogsz paráználkodni. Mert Isten bizonyságtétele ez. Isten, aki önmagát adja, azáltal, hogy önmagát adta, és megismerhettük őt, megváltoztat bennünket. Az Úr ládája, Isten jelenléte ezt végzi el mi bennünk. Tehát a szövetségláda Isten jelenlétének a szimbóluma, és Isten jelenlétének a valósága. Isten háza, ahol vagyunk, Isten jelenlétének a szimbóluma, és Isten jelenlétének a valósága. A következő a szent kenyerek asztala. Ez az Úrnak adott, folyamatosan adott kenyér ételáldozat asztala volt. 6, illetve 2x6 lepényszerű kenyeret kellett fölrakni erre az asztalra, tehát 2x6-os elrendezésben, ami szimbolizálta Izraelnek a 12 törzsét. Ezek olyan szent kenyerek voltak, amiket senki más nem ehetett meg, csak az Úrnak szolgáló papok. ezek a kenyerek az Úr jelenlétében elfogyasztva azt szimbolizálták, hogy akik Istennek szolgálnak, azok Istennel közösségben vannak, és ebből a közösségből élnek. Némely biblia kutató úgy gondolja, hogy ennek az ószövetségi szimbólumnak az új szövetségi megfelelője az úrvacsora, amiben ma is volt részünk. Van egy óriási különbség, hogy úgy gondoljuk, hogy ezeket a kenyereket erre az asztalra a nép adta az Úrnak. De az úrvacsora olyan kenyér, amit Isten adott nekünk, mint ahogy Jézus mondja, hogy az én testem, az én vérem valóságos étel, valóságos ital, amit ő adott a bűneink áldozataként, a bűneink váltságdíjaként, azért, hogy megbocsáthassa a gonosz gondolatainkat, irigységeinket, a gyilkos indulatainkat, amikor föllázad bennünk az óember, amikor tévét nézve, rádiót hallgatva, internetet olvasva, indulatok támadnak bennünk a sok igazságtalanság, vagy a vélt igazságtalanság miatt, vagy amikor a szomszédunkkal nem tudunk kijönni, és ezek a gyilkos indulatok, amikor bennünket elemésztenének, Jézus odalép, és azt mondja, hogy én mindezekért meghaltam helyetted. És amikor úrvacsorát veszünk, akkor ebben a közösségben van részünk, az értünk önmagát adó Jézussal való közösségben. A harmadik felszerelési tárgy, amit általában hétágú gyertyatartónak szoktunk mondani, vagy menórának, a hétágú olajlámpás tartó, olajmécs tartó, ez ma már a zsidó népnek a szimbóluma, az egyik szimbóluma. Ha elsétáltok a szegedi zsinagóga előtt, akkor is, nem tudom, másfél éve vagy mióta, ott van egy kőből készített hétágú gyertyatartó. Mert nem pontosan így kell elképzelni azt, ami a Bibliában le van írva, mert ezen a kő hétágú gyertyatartó nincsenek mandulavirágok, meg gömbök, ugye ezeket is elég nehéz volt figyelni, hogy hol is vannak a gömbök, meg mandulavirág, meg stb. Ettől függetlenül néhány érdekesség a hétágú gyertyatartóról. Egy talentum arany tömbből kellett ötvös munkával kiverni. Tudjátok, hogy mennyi az egy talentum? Hát változó, ahogy ezt mondják, de 35 és 45 kiló közé szokták rakni. Hogyha 35 kiló színarany, annak az értéke mai árfolyamon, illetve péntekin, mert pénteki ár, ugye akkor közölték utoljára az arany árfolyamát, akkor hát valamivel több, mint 400 millió forint. Hogyha 35 kilónak tekintünk egy talentumot. Ugye? Szép pénz. De az Úr megérni. Az Úr megérdemli, nem? Ugye rögtön az jut az ember eszébe, hú, ha ennyi pénzem lenne. De az eszedbe jut, hogyha ennyi pénzem lenne, azt az Úrnak adnám mind. Vagy az jutna eszedbe, hogy hú, mit vehetnék rajta. Na szóval a zsidó nép összehozta, összeadakozta ezt a teménytelen pénzt, és nem azon gondolkodtak, hogy hú, mire lehetett volna ezt költeni, hanem az Úr ezt megérdemli. De mi ennek a hétágú lámpástartónak a szimbolikája? Ez nem szimbólum. A sötét sátorban világított. A sötét sátorban világított. Ugyanis attól, hogy a sátor szent, hogy így mondjam, templom, nem biztos, hogy világosság van belül. Hát attól, hogy eljössz ide a gyülekezeti helyre, ez nem jelenti azt, hogy belül világosság lesz. Bár égnek a neonok, de belül világosság van, a szívedben világosság van, attól, hogy Isten templomában vagy, és attól, hogy a mi testünk Isten temploma, az nem jelenti azt, hogy belül világosság van. Égnie kell az aranygyertya tartónak, mármint a mécseseknek. A hetes szám szimbolikája az isteni teljesség, az isteni tökéletesség. A gyertyatartó, illetve mécsestartó olajmécseseket tartott, és szentelt olaj világított abban. Az olaj szimbolikája a Szentlélek. Attól, hogy hallgatod Isten beszédét, attól, hogy felemelt kezekkel dicsőíted Istent, az nem jelenti azt, hogy a szíved tiszta és világos. Akkor lesz belül tiszta, és akkor lesz világos, hogyha Isten szent lelke megvilágítja. De amikor Isten szent lelke, mint olajmécses, szent olajmécses, felgyullad a szívedben, ne ijedj meg, hogyha először rémisztő dolgokat látsz meg. Mert a világosság megmutatja, hogy mi az a rengeteg szenny, amit megtűrök magamban. Mi az a rengeteg szenny, ami rám ragadt az elmúlt héten. És nem azért gyújt világosságot Isten a Szentlélek által, hogy behunjuk a szemünket, hanem azért, hogy kitakarítsunk. Azért, hogy engedjük, hogy Jézus, aki meghalt értünk a kereszten, a vérével tisztára mosson. Ugyanakkor a hétágú olajlámpás tartónak van azért egy másik szimbolikája is. Tudnélik, attól, hogy ezt behelyezték a szentélybe, attól ez még nem fog világítani. Attól, hogy a papok föltöltötték szentelt olajjal, attól még nem fog folyamatosan világítani. Újra és újra után kellett tölteni. És ez azt jelenti, hogy neked is újra és újra utána kell töltekezned Isten jelenlétében, Isten szent lelke által. Mert az az olaj, amit ma kapsz, nem lesz elég. Talán az egész hétre sem, erre a ránk következő hétre sem. De ha reggel, holnap reggel, mikor fölébredsz, előveszed a Bibliát, olvasod, imádkozol, hogy Uram, szólj most hozzám. Uram, itt vagyok, mi a te akaratod, és mit tehetek érted? Akkor Isten megjelenik, betölt szent olajjal, szent lélekkel, és egész nap ragyogni fogsz. És a munkahelyeden, az iskolában meg fogják kérdezni tőled, hogy mi történt veled? Hogy sugárzol? Mi az a békesség, mi az az öröm, ami áthat téged? És akkor elmondhatod, Jézus, ez a titka az egésznek. Amen. Kávé. Kis pihenés, mert úgy elfáradtunk.